Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának 21. fejezetében, a 25. verstől kezdve a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja: és akkor jelek lesztek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdelvednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban, érezted-e már valaha úgy, hogy bárcsak Jézus korában éltél volna, és bárcsak részese lettél volna a nagy eseményeknek, esetleg ott lettél volna az 5000 ember között, amikor Jézus csodálatosan megszaporította a kenyeret, saját szemeddel láthattad volna, ehettél volna a kenyérből és a halból, könnyű lett volna akkor hinni, ugye? Gondoltad már, hogy bárcsak láttad volna Jézust meghalni, és aztán láttad volna őt feltámadni, megjelenni a feltámadás után? Néha úgy eszünkbe jut ilyesmi, hogy de jó is lett volna akkor élni. Nos, az igazság az, hogy nagy események részese lesz most is. Amik még eddig nem teljesedtek be a proféciákból, azok a dolgok most a szemünk láttára teljesednek be. Azzal kezdődött a felolvasott cikke, hogy és akkor jelek lesznek. Jelek bizony vannak, ami az ószövetségi prófétáknál, az evangéliumokban, az apostoli levelekben, vagy a jelenések könyvében az utolsó időkről meg van írva, azok a dolgok most, hála a televíziónak, valóban a szemünk láttára teljesednek be. Gondolhatunk itt a természeti katasztrófákra, de a politikai eseményekre is, a globalizációra, az egységesülési törekvésekre, stb. Stb. Régebben ez az ige nem sokat jelentett, hogy az emberek a földön, a pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Ugye az előző években, amikor ezt az igét olvastuk, akkor még gondoltuk, hogy hát ez még hátra van. Nem egészen tudjuk, hogy mit jelent ez. És elmondhatjuk, hogy ebben a 2005-ös esztendőben bizony beteljesedett ez az ige is. Gondoljunk csak a cunamira és a hurrikánokra, amelyek soha ekkora pusztítást még nem okoztak. És valóban szó szerint beteljesedett az, hogy a népek megdermednek a félelemtől és annak a sejtésétől, hogy mi lesz most. Amikor a híradóban mutatták a nem tudom hányadik hurrikán a műhold felvételt, hogy most úgy tűnik, hogy megint New Orleansra fog lecsapni. Másnap azt mutatták a híradóban műhold felvételen, hogy most mégis valahol máshol Amerikában. Aztán a harmadik nap már kiderült, hogy inkább Mexikóban. Gondoljunk bele, hogy mit érezhettek azok az emberek. Valóban megdermedtek a félelemtől. Ránk fog lecsapni a katasztrófa? Most mi következünk? Mi fogunk meghalni? De az igazság az, hogy Jézus Krisztus soha nem mondta azt, hogy dermedjetek meg a félelemtől. Soha nem mondta azt, hogy féljetek, soha nem mondta, hogy rettegjetek, hogy essetek kétségbe. Éppen ellenkezőleg. Mit mond a 28. vers? Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közelük a megváltásotok. Mint hogyha azt mondanám, hogy legyetek felszabadultak, örvendezzetek, örüljetek, mert elkezdődött, a szemetek láttára beteljesedik mindaz, amit Isten megmondott. Ez jót jelent a számotokra. Ez nem rossz, ez jó, ez örömhír. Gondoljunk bele, hogy a Szentírásban 365-től szerepel az, hogy ne félj, vagy ne féljetek. Ne félj, bármi történjék is, mert Isten szeret. Ne félj, mert Jézus meghalt érted, és halálával megváltott a bűneidből. Ne félj, mert Jézus feltámadt, és legyőzte a halált, és a halál nem uralkodhat rajtunk. Van örök élet, van feltámadás. Ne félj, mert örök életet ad neked. Helyed van a mennyországban, Jézus helyet készített számodra a mennyben. Ne félj, mert a tenyerén hordod Isten, és már átvitt a halálból az életbe. Hiszen amikor a kereszten meghalt Jézus Krisztus, akkor ezt végezte el, hogy téged, kedves testvérem, átvitt a halálból az életbe. Átvitt az ítéletből a kegyelembe. Ne félj, mert itt lecsukod a szemed, és a következő pillanatban, amikor kinyitod, már látod őt színről színre a dicsőségben. A megtérésem utáni időszakban volt néhány nagyon csodálatos álmom. Például egyszer azt álmodtam, hogy valamiféle üldöztetés miatt a keresztény barátaimra kivégzés várt, és hogy álmomba futottam oda, ahol ennek a helyszíne volt, és amikor beléptem az épületbe, akkor azt láttam, hogy boldogan nevetnek, és ilyen boldog izgalom van mindenkin, úgy, amikor az újszülöttek várják az újszülött megszületését a kórházba, hogy mondták a barátaim, hogy ó, most azon az ajtón bemegyünk, ott lesz a kivégzés, és ott bemegyünk, és aztán már látjuk Jézus színről színre, és megfoghatjuk őt, és beszélgethetünk vele, és milyen jó lesz. És amikor ebből az álomból felébredtem, még mindig éreztem az álomnak ezt az örömét, ezt a boldog érzését, és akkor elgondolkoztam rajta, hogy hát akkor azt hiszi Szent Ferenc, ezért írta azt a naphimnuszba, hogy áldott legyen a testvérünk a testi halál. Képzeljük el, azt hiszi Ferenc áldottnak mondja, és a testvérünknek mondja a testi halál. Azért, mert ez nem rossz a számunkra, hanem jó, mert utána már színről színre együtt lehetünk az Úr Jézus Krisztussal, és már nem lesz több szenvedés, nem lesz több sírás, nem lesz elválás, nem lesz gyász, nem lesz elbúcsúzás, hanem az öröm, a boldogság örökké. Azt mondja az Úr Jézus, hogy egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket. Azt mondja, hogy legyetek felszabadultak, nem kell összegörnyeznetek a félelemtől, nem kell rettegnetek, nem kell megdermedtetek. Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, legyetek teljes mértékben felszabadultak, örüljetek és örvendezzetek, mert közel van az Isten országa. De itt meg kell állnunk, szeretett testvéreim, mert hogy végig gondoljuk magunkat, akkor már is ott a kérdés, hogy ez a felszabadult érzés, ez miért nem megy akkor is, amikor ébren vagyunk? Miért dermedünk meg a félelemtől, amikor a testi halál jut eszünkbe? Miért dermedünk meg a félelemtől, amikor látjuk, hogy elmennek a körülöttünk levők, elmennek azok, akikkel együtt róttuk az utunkat? Miért dermedünk meg a félelemtől, amikor arra gondolunk, hogy bizony nekünk is el kell mennünk? Miért dermedünk meg a félelemtől, amikor látjuk a híradóba a műhold felvételt, hogy esetleg lecsap ránk valami katasztrófa. Miért? Miért a bizonytalanság, miért a szorongás, hogyha az örökké valóságra gondolunk? Talán azért, mert nem is hiszünk az örökké valóságban? Vagy azért, mert nem gondoljuk, hogy az valami jót hozhat nekünk? Vagy azért, mert bizonytalanok vagyunk, hogy meg tudunk-e majd egyáltalán állni az Isten előtt, és nem az ítélet vár-e ránk a mennyország helyett? Hát a bizonytalanság tulajdonképpen a hitetlenség, és a hit nem más, mint a bizonyosság. Megkérdeztek egy gyermeket, aki bátran beszélt arról, hogy ő hisz Istenben, és az okos felnőttek kérdezték, hogy de honnan tudod, hogy Isten létezik? És az a gyermek azt mondta, onnan, hogy ma reggel beszéltem vele. Hát, kedves testvérem, ha megkérdezik tőled, hogy létezik-e a barátod, akkor rögtön azt gondolod, hogy milyen buta kérdés, hát persze, hogy létezik, szoktam vele beszélgetni. Én kérdezem, ő válaszol, ő kérdez, és én válaszolok. Honnan tudod, hogy létezik? Hogyan lehet bizonyos Istenben? Hogyan lehet bizonyos abban, hogy odaállt, vár valami, és hogy valami jó az, ami vár, és nem kell tőle félni? Kedves testvérem, én biztatlak arra, hogy ne nyugodj addig, amíg bizonyosságra nem jut, amíg meg nem ismered Istent, Jézust személyesen, amíg el nem tudod mondani, hogy igen, Jézus a szívedben él, és mondhat most már bárki bármit, nem számít. Tudom, hogy így van, mert ma reggel beszéltem vele, vagy éppen tegnap este, vagy most, pár perccel ezelőtt. Én szóltam Istenhez, ő pedig szólt én hozzám. És ez a legnagyobb bizonyíték, ez a személyes kapcsolat mindarra, amiben hinnünk kell. Valaki egyszer elmondta nekem azt, hogy engem mindig zavart, amikor a lelki ébredésről beszéltek. Olyan sokszor lehet ezt a szót hallani, hogy ébredés, fel kell ébredni a gyülekezetnek. Hát én ezt nem értem. Hát vagy hisz valaki Isten létezésében, vagy nem. Vagy vallásos valaki, vagy nem. Vagy jár a templomban, vagy nem. Hát ez a maximum, amit az ember elérhet, nem. Aztán elmentem egy konferenciára, néhány napos konferenciára, és ott a kis csoportos beszélgetéseken megdöbbenve hallottam a többiektől, hogy arról beszéltek, hogy imádkoztak, és Isten válaszolt nekik valami módon. Meg arról beszéltek, hogy Isten hogy szólt hozzájuk, hogy volt valami kérdésük, valamilyen dologban dönteni kellett, és a Biblián keresztül Isten hogy adott választ. És akkor teljesen megdöbbentem, hogy miről van itt szó, hogy Istennel lehet beszélgetni, hogy amikor imádkozom, akkor az nem csak a plafonig megy, hanem tovább megy, és még választ is lehet rá kapni. Ilyen módon lehet Istennel élő kapcsolatban lenni. És erről beszéltek többen, hogy ez így van, ez így működik. Dialógus Istennel, élő igék, ima meghallgatások. Ekkor jöttem rá, hogy ez idáig lelkileg aludtam, és valójában nekem is ébredésre van szükségem. És ott a konferencián oda mentem az egyik lelkészhez, és egy nagyon hosszú beszélgetés következett, aztán együtt imádkoztunk, és aztán valóban úgy éreztem magam, mint amikor reggel friss hideg vízben mosakszom, és akkor olyan igazán felébredett. Éppen itt tartottam a ige hirdetésre való készülésben, amikor kezembe került John Wesley-ről egy leírás, egy tanulmány. Vele kapcsolatban is éppen ez történt. Bizonyára tudjuk, hogy a metodista egyház megalapítójáról van szó, arról a John Wesley-ről, aki a 18. században eszköz volt abban, hogy Anglia szellemileg, lelkileg, erkölcsileg felébredjen. Képzeljük el, hogy hogy abban az időszakban Anglia erkölcsileg sokkal mélyebben volt, mint most Magyarország. Létezik még ennél mélyebb állapot is. És ahogy John Wesley elkezdte járni az országot, és prédikált utcákon, tereken, időnként 5000 munkás bányászok előtt, akkor a Szentlélek leszállt, és szólt az emberek szívéhez, és megtértek, és újjászülettek, és egy hatalmas életváltozás következett be a munkásokon, a bányászokon. És erről a John Wesley-ről olvastam tegnap, hogy ő fiatal korától kezdve elkötelezett keresztény volt. Mindig nagyon akarta, komolyan akarta venni azt, hogy ő Istent követi, és mindig igyekezett engedelmeskedni az igének. Mégis egy belső bizonytalanság volt benne, hasonlóan, mint ahogy Luther Mártonban is volt, hogy valóban van-e kapcsolata Istennel, hogy valóban van-e üdvössége. Aztán 3 évre még elment misszionáriusnak is az észak-amerikai indiánok közé, és úgy jött haza, hogy elmentem Amerikába, hogy megtérítsem az indiánokat, de ki térít meg engem? És sehogy sem találta a lelki nyugalmát, mert nem tudott a hitében bizonyos lenni, és amikor hazaérkezett, utána nem sokkal élte át a Jézus Krisztussal való személyes találkozást, amit így ír le a naplójában. 1738. május 24-én este nagyon kelletlenül mentem el az Eldersgate társaságba, ahol valaki felolvasta Luthernek a római levélhez írt bevezetését. 3:49 táján, mikor a felolvasás ott tartott, hogy Isten milyen változást idéz elő a szívben, a Krisztusban való hit által, szívemet furcsa melegség töltötte el. Azt éreztem, bízom Krisztusban, egyedül Krisztusban, üdvösségemért. Megkaptam a bizonyosságot, hogy elvette a bűneimet, még az én bűneimet is, és megszabadított a bűn és a halál törvényétől. Wesley ezt tekintette aztán a megtérésének, bár korábban is elkötelezett keresztény volt, de ez a belső átélése, amit ő ezután szívbéli megtérésnek, belső bizonyosságnak nevezett, ez alapvetően meghatározta a későbbi életét és munkálkodását, ami aztán egész Angliát átformálta. Igen, amikor azt írja Jézus, hogy egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok, akkor valószínűleg arra gondol, ez nem lesz nekünk túl nehéz, hiszen megvan vele a személyes kapcsolatunk, megvan a bizonyosság a szívünkbe, nem fogunk megdermedni a félelemtől, amikor halljuk a rossz dolgokat, hanem amikor halljuk ezeket a dolgokat, inkább még megerősödik a hitünk, hiszen Isten előre megmondta, csak az következik be, amit ő előre megmondott. Ez meg kell, hogy erősítse a hitünket, hogy a Biblia nem hazudik, minden úgy beteljesedik, ahogy megvan írva. Figyelmeztet az Úr Jézus arra is, hogy vigyázzatok, legyetek tehát éberek, mert az ördög a hazugságaival el akar altatni, álomba akar tartani. Nemrégen jutott eszembe egy olyan ötlet, hogy elővettem egy papírt, és elkezdtem magamnak írni az ördög nagy hazugságait. Mert rengeteg van. Rengeteg hazugsága van az ördögnek, amivel el akarja ámítani, amivel el akarja altatni az embereket. Csak példaként néhányat, amikor azt mondja a férfiaknak, hogy hűséget fogadtál, nem vakságot. Micsoda hazugság ez az ördögnek, amikor Jézus Krisztus pedig a hegyi beszédben, emlékezzünk rá, figyelmeztet, a hűtlenség a tekintettel kezdődik. Amikor rátekintett úgy, ahogy nem kellene. A hűségben bizony benne van a vakság is. De az ördög ért ahhoz, hogy hogyan vezessen félre, hogyan ejtsen csapdába, hogy aztán egyre mélyebben belemenjél az ő hazugságaiba, amíg a végén aztán késő lesz. Vagy felírtam azt is, mint az ördög nagy hazugságát, hogy a gyermek vállalása, a szegénység vállalása. Hányszor hallatszik ez a tévében? És szociológusok megmondják, ez éppen ellenkezőleg van, hiszen fogy a nemzetünk, és ez fogja majd okozni a szegénységünket. Emiatt fog majd az egész gazdasági rendszer összeomlani. A kínai keresztényekről olvasok egy könyvet, ami arról szól, hogy napjainkban mi van most Kínában, És többek között erről is szó van, hogy amikor már egy keresztény asszony a második gyermekét várja, akkor el kell bujdosnia, mert hogyha a hatóságok megtudják, már pedig megtudják, mert Kína is tele van besúgókkal, akkor mennek, és hogyha a 9. hónapban van, akkor is elviszik és erőszakosan abortálják a kisbabát, és el kell bújniuk, hogy meg tudják szülni a második gyereket, mert tudják, hogy az abortusz bűn, és ezt nem tehetik, és el akarják fogadni Istentől azt a második gyermeket, és amikor megszületik a második gyermek, akkor pedig jön a büntetés, és a hatóság megy, és hogyha nem tudnak fizetni, úgy emlékszem, hogy olyan büntetéspénzt kell fizetni a második gyermek miatt, amit 4 év alatt tudnak megkeresni, ha van munkájuk. És ha nem tudnak fizetni, akkor lerombolják az otthonukat. És ez most 2005-ben mindennapos dolog Kínában. És nem törődnek azzal a hazugságával az ördögnek, hogy a gyermekvállalása, a szegénység vállalása, mert akkor lerombolják az otthonunkat, és nem lesz semmink, mert így sincs semmink, akkor pedig még inkább sem. Hanem azt mondják, hogy nekünk az fontos, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Nekünk az fontos, hogy Isten áldása legyen rajtunk. És nem ez a földi élet a fontos, hanem az, hogy helyünk van a mennyországban. Vagy az ördög legnagyobb hazugsága az, hogy ráér. Majd holnap, majd később. Egy könyvben olvastam, ami az apáknak szól, milyen fontos az, hogy az apák törődjenek a gyermekükkel, különösen a fiúkkal, és be le volt írva egy ilyen mese, hogy az ördög összehívja a szolgáit, a démonokat, hogy mondjatok olyan dolgokat, hogy mivel lehetne az apákat megtéveszteni, hogy ne foglalkozzanak a gyerekeikkel. Mert ha az apák nem foglalkoznak a gyerekeikkel, akkor nyert ügyünk van. Egy apátlan társadalom az egyre mélyebben süllyed erkölcsileg, meg mindenféle szempontból. És akkor a démonok mondják a különböző ötleteket, hogy most nem sorolom inkább föl, hogy milyen ötleteket, de mindegyikre legyint a sátán, hogy nem, ez nem jó ötlet. Míg végül az utolsó azt mondja, hogy hát hitessük el az apákkal azt, hogy nagyon fontos foglalkozniuk a gyermekükkel, és hogy nagyon sokat foglalkozni, játszanak velük, beszélgessenek velük, foglalkozzanak, kiránduljanak velük, és minden démon csodálkozva néz, hogy miről beszélek, hát nem ez a feladat, de azt mondja ez a démon, hogy igen, mindez fontos, de hitessük el az apákkal azt is, hogy ráért, majd holnap. És hogyha ezt elhitetjük velük, akkor nyertünk van. Mert akkor soha nem lesz rá idejük. Én azt gondolom, hogy ugyanez az ördög hazugsága azzal kapcsolatban is, hogy add át az életedet Jézusnak, hogy fogadd be őt a szívedbe, hogy kezdjél el Isten útján járni, hogy egyáltalán foglalkozz azzal, hogy Isten személyesen megismerd. Azt mondja az ördög, persze, ez fontos dolog. Nem akarom én neked bebeszélni azt, hogy nincs Isten, de okosabb vagy ennél, és úgyis tudod, hogy van. Persze, térj meg, szülessél újonnan. Járj Isten útján, de ráért, majd holnap, vagy később. Most túl fiatal vagy, most túl gondtalan vagy, most túl elfoglalt vagy, most túl fáradt vagy, ráért, aztán majd túl késő lesz. Vigyázzatok, legyetek tehát éberek, figyelmeztet az Úr Jézus Krisztus. Két dolgot szeretnék befejezésképpen mondani, összefoglalni az eddigieket. Vigyázzatok, legyetek tehát éberek, vagyis jussatok bizonyosságra, hogy valóban Jézushoz tartoztok, aki a megváltótok és uratok. Vigyázzatok, legyetek tehát éberek, vagyis ne engedjétek becsapni magatokat az ördögtől, hanem Isten igéjéhez szabjátok az életeteket. Neki engedelmeskedjetek. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, köszönöm azt, hogy a te kezedben vagyunk. Köszönöm azt, hogy te annyiszor elmondod nekünk azt, hogy ne féljünk, hanem benned bízunk. Semmi más nem történhet, mint amit te előre megmondtál, hogy meg fog történni. Uram, látod, hogy mi sokszor félelembe esünk, sokszor megdermed a szívünk, sokszor bizonytalankodunk, kétségeskedünk. Uram, kérlek, hogy te ajándékozz meg bennünket az igaz hittel. Ajándékozz nekünk a szívünkbe azt a bizonyosságot, amire szükségünk van, hogy benned hinni, benned remélni, benned bízni tudjunk. Uram, csak akkor tudunk hívő emberek lenni, hogyha Te ajándékozol meg bennünket ezzel a bizonyos hittel.